Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyet az ő szent lelkének segítségével magyarázok, Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvassuk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 7. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki nevét hiába használja. Kedves testvéreim, akik többféle Biblia fordítást is szoktak használni, vagy összehasonlítani, azok bizonyára hallják, és tudják azt, hogy csak ezt a parancsolatot is milyen sokféleképpen lehet fordítani magyar nyelvre. Azt hiszem, a legtöbben a régi Károli fordítást ismerik, nevet fel hiába valóan az Úrnak a nevét, de valljuk meg őszintén, hogy ezt egy mai ember nem feltétlen jól vagy helyesen ért, hogy mit is jelent felvenni valakinek a nevét. Az egyik bibliafordításunk, egy újabb bibliafordítás, amelyből olvastam, így fordítja, ne használd hiába valóan, de ha még tovább megyünk, akkor találunk olyan fordítási lehetőséget is, ne élj vissza az Úrnak a te Istenednek nevével. Azt gondolom, minden fordítás segít bennünket abban, hogy ezt a parancsolatot még jobban megértsük. Nincs itt olyan, hogy az egyik rossz, a másik meg jó fordítás. Ugyanazt a gyökeret próbálja minden fordítás körül járni, és ezt szeretnénk ezen a mai vasárnapon mi magunk is megérteni. Elmondtuk azt, hogy Isten felé való hálánknak útvezetője, zsinór mértéke a 10 parancsolat életünkben. Hálásak vagyunk Istennek azért, a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztus által gyakorolt felénk. Hogy tudnélik, őt büntette meg a mi bűneinkért, és így a büntetéstől a Jézus Krisztusban hívő embereket szabaddá tette, fiaivá fogadja, és őket az örök élet felől biztosítja. Mi Istennek ezért a jó téteményéért, amelyet akkor gyakorolt rajtunk, amikor a Szentírás szerint még bűnösök voltunk, mi még meg sem voltunk, hálásak vagyunk Istennek. És ennek a mi hálánknak a módja, a zsinórja, a mértéke nem más, mint a 10 parancsolat, mert Isten abban jelenti ki egyszer s mindenkorra azt, hogy mi kedves előtte, és mit kíván azoktól az emberektől, akik az ő tetszésére szeretnének élni, és úgy szeretnének járni életükben. Ennek a 10 parancsolatnak a része ez a 3. parancsolat is. Azt gondolom, hogy 2 probléma van ezzel a parancsolattal, amelyeket néven is kell nekünk nevezni, azért, hogy megértsük ennek a parancsolatnak a helyes útmutatásait. Az egyik probléma talán az, amellyel az ókori zsidóság is szembesült, és egyúttal meggyőződésünk szerint rosszul is értelmezték ezt a parancsolatot, mert úgy gondolták, hogy Isten nevét ezután egyáltalán nem szabad kimondani. Egyáltalán nem szabad kimondani. Mintha ez a parancsolat azt tiltaná meg, hogy Isten nevét ne vegyük a mi szánkra. De maguk is szembesültek azzal a problémával, hogy az ősi iratokban mindenütt ott szerepelt Isten neve. A kijelentésben, a proféták üzeneteiben, mindabban, amit olvastak, újra és újra találkoztak Isten nevével, a Jehova névvel. És ezt úgy próbálták feloldani, hogy el is hangozzon meg ne is, hogy a Jehova helyett Jahvét olvastak. Jahvét olvastak. És így végül is el is hangzott Isten neve, meg nem is. Mindenki tudta, hogy a Jahve az Isten neve. Kérdés azonban, hogy ez jó megoldás-e, hogy leírni leírjuk, de ki nem mondjuk. Vajon ez ennek a parancsolatnak a betöltése? Jó úton jár az, aki azt gondolja, hogy itt egy betű kombinációt nem szabad kimondani. A másik probléma azzal kapcsolatos, testvérek, hogy vajon a név kimondása, Isten nevének kimondása, az csak egy egyszerű hanghullám. Ez az, amit Isten megtilt, hogy egyáltalán beszédünkben az ő nevét bármilyen módon kimondjuk. Ez azért probléma, mert Jézus felfedte nekünk azt, és meg is erősítette, már erről az Ószövetség is beszél, hogy tulajdonképpen az emberi beszéd az egy következmény. Méghozzá a szív a gyökér, ahol dolgok megtörténnek, megfogalmazódnak, és ami a szívünkben megfogalmazódik, ami a szívünkben van, az jön ki a mi szánkon. Nem úgy van ez, hogy beszélünk, aztán utána gondolkozunk, van ilyen is, csak az ilyen emberek nem vallják azt, hogy van szív is. A Biblia azt mondja, hogy van szívünk, abban benne van valami, és onnan származik ki minden a mi életünkben, a gondolkodásunk, a beszédünk, a cselekvésünk. Így a beszéd is pusztán következmény. És amikor a beszédről szólunk, Istennel kapcsolatosan kimondott emberi szóról, akkor tulajdonképpen arról a háttérről is szólunk, ahonnan a mi beszédünk ered. Azt gondolom, hogy legelőször is ahhoz, hogy eligazodjunk ebben, lehet-e Istenről beszélni? És ha lehet, akkor hogyan lehet róla beszélni? Kiejthetjük-e a nevét? És ha kiejtjük, hogyan ejthetjük ki a nevét? Fontos dolog nekünk megérteni azt, hogy mi is áll e mögött, a parancsolat mögött. Talán nem csak nekem tűnik fel az, hogy a harmadik parancsolatban Isten már nem egyes szám első személyben beszél. Mert azt mondja eddig, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. A harmadik parancsolatban történik valami. Egyes szám harmadik személyben szólal meg Isten, így beszél önmagáról. És ezzel éppen azt akarja hangsúlyozni, hogy most a parancsolatban a hangsúly az ő nevére esik. Az Isten nevére esik. Ne élj vissza az Isten nevével. Ne vedd ezt föl hiába valóan. Ne használd hiába. Könnyen gondolhatnánk ebből adódóan, hogy Istennek nincsen más célja, csak az, hogy gátat vessen az ember beszéde elé, hogy az ő nevét helytelenül ki ne mondjuk. De vajon csak ennyiről van szó? Úgy kell, hogy lássuk, és a Szentírás is ebbe az irányba vezeti a mi gondolatainkat, hogy a név, az Isten neve, az nem csak arról szól, hogy Istent így nevezzük, hanem arról is szól, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten. A név tartalmazza valakinek a fellépését, a személyiségét is, az egész lényét. Nem csak egy hanghullám, egy szó, hanem a személyes név az utal valakire konkrétan. Egy emberre, egy adott személyre. Isten lényére, magára. Isten nevet szerzett magának. És amikor azt mondjuk, hogy Isten, akkor nem csak egy nevet mondunk ki, hanem beszélünk valakiről, egy személyről. Hogy ezt még jobban megértsék a testvérek, ezenbe jutott gyerekkorom, amikor esténként nyitott ablaknál aludtunk, de mivel a Tápió Szelei templom három kocsma bermúdájában volt található, ezért az esti órákban, mikor mi gyerekek már lefeküdtünk, a nyitott ablakon keresztül sok minden behallatszódott az utcáról, és gyakran voltunk így fültanúi kialakuló veszekedéseknek és verekedéseknek is. És hát, ahogy visszaemlékszem, először csak mindig vitatkozást hallottunk, aztán elhangzott egy utalás valamelyik fél részéről a másik édesanyjára vonatkozólag. És abban a pillanatban tudtuk, hogy innentől kezdve gyorsan vége lesz a vitának, mert csak a piff-puffokat hallottuk, hogy beindult a verekedés. Addig csak verbális ütközet zajlott a felek között, de amikor az édesanyja neve elhangzott, onnantól kezdve lehetett tudni, hogy na most már öklözésre kerül a sor, és rövidesen vége lesz a bulinak, mert hát valaki el fogja veszíteni ezt a küzdelmet. A név az azonosul egy személlyel. Valakivel, egy létező valakivel. És amikor Isten nevéről beszélünk, és ez a parancsolat Isten nevét hozza elénk, hogy ne vegyük föl az ő nevét hiába valóan a szánkra, akkor óv bennünket attól, hogy pusztán egy szótól tartózkodjunk, egy szó kimondásától tartózkodjunk, mert meg akarja velünk értetni azt, hogy Isten egy személy is. Isten nevet szerzett magának, azzal, hogy alkotott, azzal, hogy megteremtett bennünket, és mi több, azzal, hogy fenntart mindeneket. A zsidókhoz írt levél első fejezetének első verseiben olvashatunk erről csodálatos dolgokat. Isten alkotó, teremtő, fenntartó, ez mind hozzá tartozik az ő lényéhez, az ő személyéhez. Amikor Mózes, a 2 Mózes 3.14-ben olvasunk erről, Istentől elhívást nyer ott a pusztában az égő csipkebokor mellett arra, hogy menjen vissza Egyiptomba, és legyen a nép szabadulásának eszköze Isten kezében, akkor Mózes azt kérdezi Istentől, hogy majd ha megkérdeznek engem, hogy mi a te neved, kinek a felhatalmazásával járok én itt, mit mondjak a népnek? Isten azt mondja Mózesnek ekkor, vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Isten ezzel valami olyasmit üzen, hogy én nem csak beszélek, hanem realizálom, megcselekszem azt, amit mondok. Én nem csak kitalálok dolgokat, nem csak ötletelek, hanem én az vagyok, aki amit kimondok, azt meg is teszem. És ezt tanulja meg az én népem. Amit én megígérek, azt én hiánytalanul betöltöm. Isten így szerzett nevet magának, amely minden név fölé oda került. Nem csak teremtett, nem csak kimondott dolgokat, hanem minden időben az ő kimondott dolgainak érvényt is szerez, és azokat véghez is viszi. Testvéreim, Isten szemben azzal, amit ma igen gyakran hallunk róla, Isten nem álmodozó Isten. Álmodozni mi szoktunk. Mi vagyunk azok, akik leülünk délután a fotelbe, és álmodozunk arról, hogy milyen lenne az életünk, ha. És aztán egyszer csörög a telefon, és rájövünk, hogy ja, itt vagyunk a 9. emeleten, meg itt vagyunk Magyarországon, és nincs ha, hanem ez van, ami van. Sokan azt gondolják, Isten is álmodozik. Testvérek, Isten nem álmodozik. Ő a vagyok, aki vagyok. A leszek, aki leszek. Ő az, aki dönt, és az ő döntését véghez is viszi. Ő ebben teljesen egyetlenszerű. Ilyen nincs több a világon. Vannak a földön hatalmas emberek, akik kimondanak valamit, és azt meg kell tenni. Voltak a történelemben olyan diktátorok, akiknek a szavától mindenki félt. Nem lehetett ellenállni, de nem voltak mindenhatóak. A szavuk nem ért körbe a földön. És nem lett meg minden, amit akartak. De Isten nem ilyen. Ő mindebben fölöttünk áll. Ő alkotott, teremtett, fenntart, igazgat, mennyei bölcsességgel mindent. És Isten nevének, személyének a tisztelete ezen az alapon követeltetik meg az embertől. Az Ószövetségben volt is erre egy szó, egy fogalom, az Isten dicsőségére úgy hangzott ez, hogy a kábód Jahve, az Isten dicsősége, kábód, amit sokféleképpen lehet fordítani megint csak ezt a kábód szót, talán jól kifejezi az iménti mondandómat az, hogy úgy is lehet fordítani, hogy súly, hogy az Istennek súlya van. Az Isten nem egy súlytalan valaki, nem egy átlag polgár, hanem az Isten szavának, lényének súlya van. Méghozzá semmivel össze nem hasonlítható súlya van. Nem véletlen az, hogy amikor a 3 Mózes 24-et olvassuk, akkor azt olvassuk ott, hogy az ő nevét és személyét káromló ember felől úgy dönt a közösség, Izrael közössége, hogy halállal kell, hogy meglakoljon. Aki ezt az Istent, akinek súlya van, aki dicsőségben lakozik, káromolja, annak meg kell halnia. Azt gondolhatnánk tehát, hogy akkor Isten nevével nem szabad élni, nem szabad azt jogtalanul vagy becsmérlően kimondani. És ebben igazunk is van. De mi a helyzet Jézussal? Mert hát mi új szövetségi emberek vagyunk, nekünk Jézusunk van. Hát akkor ez a parancsolat az Ószövetség ígért, és nincs tovább ennek hatása? Kedves testvéreim, Jézus nevével kapcsolatosan azt kell mondjuk, hogy Jézus János 14:9-ben azt mondja, aki engem látott, az látta az atyát. A János 10:30-38-ban azt mondja Jézus, én és az atya egy vagyunk. Aztán az Apcsel 4:12-ben, amikor olvassuk az apostolok bizonyság tételét erről a Jézusról, akkor úgy beszélnek róla, egy név adatott, aki által kell nekünk üdvözülnünk és megtartatnunk, ez az egy név pedig a Jézus neve. És aztán Filippi levél 2. fejezetében, a 9. versben azt mondja az apostol, hogy minden név felett való név adatot neki, tudnélik Jézus Krisztusnak. Arról, amit az Ószövetség kábódnak jelez, és mond, beszél az Új Szövetség, és ezt a görög szót így mondjuk, hogy doxa. Doxa. Az Isten dicsősége. És azt mondja el nekünk az Új Szövetség, hogy az Isten dicsősége itt a földön Jézus Krisztusban realizálódott. Övé a dicsőség. Övé a tisztelet. Ő és az Atya egy. Tehát amit olvasunk az Ószövetségben, Isten nevével, Isten személyével kapcsolatosan, az teljes mértékben igaz, az Új Szövetségben Jézussal kapcsolatosan. Igen ám, de vannak vájtfülű emberek, akik tudják, hogy amikor Istenről beszélünk, akkor a Szent Háromságot szoktunk emlegetni. Akkor a Szentlélekre nézve ez nem igaz már, hogy a Szentlélek nevét nem szabad hiába valóan felvennünk, emlegetnünk? Azt gondolom, hogy a Szentlélekre nézve is igaz, ami Jézusra és az Atyára nézve igaz. Nincs itt különbség. Jézus maga óvott ettől. Hogy tudnélik, nehogy beleessünk a Szentlélek káromlásának a bűnébe. És világosan meg is tanította nekünk azt, hogy ez a bűn micsoda. Olvasunk az evangéliumokban arról, hogy Jézus egy vak és néma, megszállott ember gyógyított meg. Vak, néma és megszállott. És miután meggyógyítja, a farizeusok az ott álló tanúk előtt úgy becsmérlik Jézust, hogy azt mondják, az ördög hatalmával cselekedte ezeket. Pedig mindenki tudta abban az időben is, hogy a megszállottság az ördögtől van. Az ördögöt ördöggel nem lehet kiűzni. Egyértelműen, amit Jézus tett, csak az Atyától jöhet. Csak az Istentől jöhet. Ezek az emberek azonban azt állították, hogy ez az ördög műve. Szándékosan félremagyarázták és megbélyegezték azt, ami mindennél világosabb volt, hogy az Isten műve. És azt mondja Jézus ekkor, hogy minden káromlás megbocsájtatik, még ha valaki az emberfiát káromolja is. Azt mondja Jézus, még az is megbocsájtatik, ha valaki engem az én emberi mi voltomban gyaláz, még ez is megbocsájtatik, de a Szentlélek ellen való szólás nem. Mert az az Isten lényének, az Isten dicsőségének a megsértése. Amikor valaki az Isten egyértelmű munkájára azt mondja, hogy ez az ördögtől van. Látjuk tehát, testvérek, hogy a Biblia miként teszi egyé Isten nevét az ő valójával, az ő személyével, és hogyan értelmezhetjük azt a parancsolatot, amelyet olvastunk is, hogy az Úrnak, ami Istenünknek nevét hiába valóan fel ne vegyük. És ne használjuk hiába valóan, ne éljünk vele vissza. Sem az Atya, sem a Fiú, sem a Szentlélek nevével. Megérthetjük azt, hogy nem csak egy betűkapcsolat kimondásáról van itt szó, hanem valakinek, egy valós személynek, a dicsőséges Istennek, a vele való kapcsolatnak a megélésé és a megfogalmazásáról. Amikor keressük és kutatjuk azt, hogy nekünk modern embereknek mit mond ez a parancsolat, és merre vezet bennünket ez a parancsolat, akkor azt gondolom, hogy legelőször is azt kell lássuk, hogy a modern ember alapvetően káromkodó ember. Káromkodó ember. És amikor keressük azt, hogy miért káromkodik a modern ember, akkor általában oda juthatunk el, azért, mert elveszett a szónak, és talán egy kicsit az embernek is a súlya. A modern ember beszédében, mondani valójában általában akkor kerül elő a káromkodás, amikor a mondandójának súlyt akar adni, amikor veszekszik, amikor azt akarja kifejezni, hogy én nagyobb vagyok nálad, több vagyok nálad, amikor beszédét különösképpen is ki akarja emelni, akkor a modern ember elkezd káromkodni. És ebből sokszor nem hiányzik az Isten neve sem, és így az Isten személye sem. Mit tükröz az, ha valaki az Isten nevével káromkodik? Mit tükröz az, hogy a társadalomban Isten nevét úton útfélen az emberek káromkodás közben emlegetik? Azt tükrözi ezt, testvérek, hogy az ilyen emberek számára Isten halott. Isten halott. Az ilyen emberek nem gondolnak arra, hogy Isten létezhet. Nem gondolnak arra sem, hogy Istentől félniük kellene. Nem gondolnak arra sem, hogy Isten tisztelniük kellene. Azért emlegetik fel úton útfélen. Mindenféle fajta ügyben. Mert nem számolnak vele, és nem számolnak annak a következményeivel sem, hogy mi lesz akkor, ha az Isten nevét kiejtik, és a szájukra veszik indulatosan, káromolva azt. De ugyanakkor azt gondolom, hogy miközben ezt megállapítjuk, azt is meg kell állapítanunk, hogy a mai világban nem kifejezetten az a jellemző, hogy valaki Isten személyét mélységesen megveti, és ezért az Isten ellen szól, hanem a káromlásnak az a fajtája az elterjedtebb, ahol a hitetlenségnek ad az ember hangot. Kötőszó lett Isten, egy elem a beszédben, amely tényleg azt tükrözi, hogy az Isten nevét fölvevő, káromló ember nem számol Istennel. Annyira sem méltatja, hogy ellene beszéljen, hanem csak az indulatának kifejezésére veszi a szájára Isten nevét. Ez természetesen nem von le semmit abból a tényből, hogy az Isten nevével visszaélő ember az Isten nevét hiába valóan és hiába valóságokra használó ember megsérti Isten parancsolatát. És ebben a parancsolatban is, mint ahogyan az előzőben is, azt mondja Isten, hogy nem hagyja ezt büntetés nélkül. Testvérek, a Teremtő Isten, a teremtésre gondot viselő Isten nem csak azt mondja, hogy ne mondd ki hiába valóan a nevemet, hanem azt is elmondja ebbe a parancsolatba, hogy szankcionálom. Szankcionálom, ha ezt a parancsolatot megszeged. Nem azt mondja, hogy majd emberek fogják ezt szankcionálni, hanem Isten azt mondja, hogy én fogom szankcionálni. Testvérek, nagyon elgondolkoztató ez. Isten nem földi hatóságokat bíz meg elsősorban azzal, hogy azokat megbüntessék, akik az ő nevét hiába valóan felveszik. Mert erre a földi hatóságok gyakorlatilag azt gondolom képtelenek. Lehetetlen volna olyan törvényt megfogalmazni, amely jól tudná szabályozni azt, hogy Isten nevét milyen körülmények között lehet kiejteni, mi minősül tiszteletnek és mi nem minősül tiszteletnek. Nem akarok analógiát vonni, de a rendszerváltás óta küzd a magyar társadalom a cigány, a roma és az egyéb dolgok, hogy mikor mit szabad mondani. Hát az Isten nevének használatával se jutnánk tovább és előbbre, testvérek, hogyha megpróbálunk körülírni, megfogalmazni, mikor lehet kimondani, és ki mondta ki tiszteletlenül. Isten azt mondja, én szankcionálok. Én a világot teremtő és fenntartó, az élő Isten, én megbüntetem azt, aki az én nevemet hiába valóan használja. Éppen ezért egy kicsit még közelebb húzzuk ezt a kört, mert már beszéltünk arról, hogy mit jelent ez a parancsolat, beszéltünk arról, hogy a hitetlenek hogy élnek vele, de beszéljünk arról is, testvérek, hogy hogy szeghetik meg ezt a parancsolatot, azok, akik egyébként Istent szeretik. Mert hogy a parancsolat bennünket eligazít, és azért igazít el, mert nincs még a vérünkbe írva az, hogy hogy kell Istennek tetszően szólni, beszélni, élni. Ezért a hívők is beleeshetnek abba a hibába, hogy az Isten nevét nem helyesen használják. Ennek talán az egyik legjobban előtérbe levő gyakorlata, az a mai világban a keresztény rajongó körökben figyelhető meg, ahol mint egy varázslás szerűen folyik Jézusnak, Istennek, vagy a Szentlélek nevének emlegetése. Mint egy megidézik az Istent nagyon sokan, gyógyítók, prédikátorok, magukat Isten embereinek valló személyek, és az Isten nevét, a Szentlélek nevét, Jézus nevét ordibálva próbálnak dolgokat véghez vinni. Olyan ez, mint egy szeánsz, ahol megidéznek szellemeket, és aztán megpróbálják őket valamire rávenni és kényszeríteni. A keresztény közösségekben is megfigyelhető ez. Isten megidézése, aztán kényszerítése valaminek a megtételére, legyen az gyógyulás, nagyon divatos. A Szent Élek nevében mondom, gyógyulj meg, vagy Jézus nevében mondom, gyógyulj meg, hallhatjuk nap mint nap, bekapcsoljuk a televíziót, különböző keresztény csatornákon. Tanúi vagyunk ennek. Emberek üvöltöznek, ordibálnak, színpadokon, templomokba, Jézus nevében parancsolgatnak gyógyulást, vagy erőt akarnak átadni. De lehet ez akár büntetés, átok közvetítése is. Jézus nevében megátkozlak. Testvérek, azt gondolom, hogy ezek az egyháznak, a magukat kereszténynek mondó emberek visszaélései Jézus nevével. Hiába való használat és hiába való felvétel. Mert az ilyen ember alapvetően nem értette meg azt, hogy kicsoda az Isten és ki vagyok én. És még ha Jézus Krisztusért Isten fiává is fogadott, ő mégis Isten marad. És én neki nem parancsolhatok. Ő atya marad. A Biblia bátorít bennünket arra, hogy hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket. Hogy imádkozzunk ő hozzá. De nem hatalmaz föl arra bennünket, hogy az ő nevét ordibálva, kimondva, mi parancsolgassunk, mi erőket közvetítsünk, mi átkokat vagy büntetéseket szóljunk. Ma is megfigyelhető egyfajta hamis prófétaság. Olyan prófétaság, amely azt jelenti, hogy Isten nevében olyat hirdetnek emberek, és úgy motiválnak másokat, ahogyan az nem Istentől való. Ahogyan az Isten igéjével összeegyeztethetetlen. Sokan a maguk diktátori hajlamait azzal igyekeznek palástolni, hogy mindazt, amit hirdetnek, amit motiválnak, Isten nevében teszik. És közben, ha az ember a tartalmat kikapcsolja, akkor nem lát mást, csak egy diktátort, aki uralkodni akar egy közösségen. De megy Jézus nevében a jövendőmondás, a profécia, a olyan fajta lelki gondozás, ahol én beléd látok, és majd én mindent megmondok, múltadról, jelenedről, jövődről. Döbbenetes dolog ez, ahol vissza lehet élni Jézus, a Szentlélek és Isten nevével, de ez sem marad szankció nélkül. Testvéreim, Isten nem adhagyja az áldását mindarra, ami hamis módon történik az ő nevével. Nem adja az áldását. Még ha egy hívő ember is tesz Jézus neve alatt olyat, ami Isten lényével összeegyeztethetetlen. Ne gondoljuk azt, hogy azon Isten áldása lesz. Mert szeretünk mi is így beszélni. Nekem az Isten ezt mondta. Ugye tudjátok, hányszor szoktuk ezt mondani. Aztán teljesen mindegy, hogy egy másik ember hogy látja azt az igét, mondhat-e Isten olyat egyáltalán Biblia szerint. Sokszor ezzel védjük le magunkat, a magunk igazát. Nekem az Isten azt mondta. Gyakorlottabb hívők azt szokták mondani, hogy nekem igém van rá. Testvérek, van olyan, hogy Isten valamire ráhelyezi a hangsúlyt a mi életünkbe. De soha ne bújjunk e mögé. És soha ne próbáljuk keresztül erőszakolni embereken, családunkon a dolgokat azon az alapon, hogy nekünk igénk van rá. Nézzük meg. Sokszor ezek az igék önmagukban nem azt jelentik, amit mi azokból kimagyarázunk. És ha már egy ige nem azt jelenti, ott azon az alapvető helyen, amit mi abból kimagyarázunk, testvérek, akkor fogadjuk el nagy alázattal azt, hogy lehet, hogy nekem segítségemre volt, de Isten nem arról beszél. A Bibliát összefüggéseibe magyarázó szemlélet nagyon fontos ahhoz, hogy Isten ígéjét és szavát megértsük. És akik erre nem hajlandóak, azok könnyen esnek abba a bűnbe, hogy egy-egy kikapott szakasz alapján, azt mondván ez az én igém, elbújnak, védekeznek, vagy éppen parancsolgatnak. Soha ne legyünk restek, testvérek, arra, hogy az Isten szavát megértsük, és úgy hivatkozzunk rá, mint aki bennünket szeret, meg akar óvni, meg akar tartani, és erre az ő igéjét használja föl, az ő kijelentését használja föl. Kedves testvéreim, arról szeretnék nektek végül szólni nagyon röviden, hogy ez a parancsolat nem csak óv bennünket, hanem egyúttal motivál is bennünket. Nem csak a hittel elmondott imádságra motivál, azzal, hogy számoljunk Isten minden hatóságával, következetességével, azzal, hogy minden, amit kijelentett, igaz és megáll, hanem arra is motivál bennünket, hogy tegyünk bizonyságot ő mellette. Ne menjünk el szó nélkül azok mellett, az emberek mellett, akik az Istent halottnak gondolják, és az Isten nevével káromkodnak, azt hiába valóan fölveszik. Hanem tegyünk nekik bizonyságot arról, hogy az az Isten, akinek a nevét emlegetik, él. És az az Isten bizony, ha nem szűnnek meg őt és az ő nevét hiába valóan emlegetni, még nagyobb büntetése fogja őket sújtani. Nyerjünk meg embereket arra, hogy megértsék, hogy az, akit emlegetnek, az él, az valós személy. Bizonyságot kell nekünk tenni. Ha azokat akarjuk szeretni, akik még az Isten nem szeretik, akkor szeressük őket így, ezen a módon. Hogy elmondjuk nekik, hogy az az Isten van. Az az Isten van. És arra is motivál bennünket ez a parancsolat, testvérek, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy szeretjük ezt az Istent, hogy tiszteljük-e őt úgy a mi szívünkben, ahogy az őt megilleti, hogy látjuk-e őt olyan hatalmasnak, mint amilyen hatalmas ő, mert a mi beszédünk ezt tükrözi. Vannak nekünk is rossz szokásaink, oda szoktunk kapni a szánkhoz. Nem azzal van az elsődleges probléma, az csak egy tünet, hogy mi szalad ki a szánkon. Ja Istenem, meg Isten bizony, meg ezek azok a dolgok, testvérek. Csak tünet. Arra nézve, hogy mi van a szívünkbe. Legyünk egy kicsit csendben. Gondolkozunk azon, hogy mit gondolunk mi, mit vélekedünk mi Istenről. És ugyanakkor kérjünk szabadulást Istentől, hogy tisztítsa meg a mi nyelvünket. Nézzünk szembe a mi rossz szokásainkkal, feleslegesen kimondott szavainkkal, hitetlen beszédünkkel, amelyben emlegetjük az Isten nevét. Szokjunk le mindenről, testvérek, tudatosan törekedve arra, hogy az Isten nevét hiába valóan, oda nem illően, vele össze nem egyezően emlegessük. Ha tiszta a szívünk, akkor abból tiszta beszéd. Isten előtt kedves illat fog származni. Azt mondja Pál az efézusi gyülekezetnek, hogy semmiféle mocskos beszéd a ti szátokon ki ne jöjjön. A mi beszédünk árulkodik tehát a mi szívünkről, arról, hogy mit gondolunk Istenről. Csendesedjünk majd ezen a mai vasárnapon ezen el, és adja Isten, hogy megtisztulhasson a mi szánk, megtisztulhasson a mi látásunk Istenről, és legyen a mi róla való beszédünk, róla való bizonyságtételünk igaz, hozzáillő emberi szó és beszéd. Amen.